Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Kovács Károly, a Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget.
Megint egy csomó helyen vízkorlátozás van itt a mi környékünkön. Nagy melegben ez miért törvényszerű? Hát annyival nem ihatunk többet. A medencéket föltöltöttük a tavasz elején. Ha miért fogy
hát az átlagos fejenkénti vízfogyasztás az 100 liter körül mozgott olyan 10 évvel ezelőtt, és sajnos az időközben ismét elkezdett emelkedni, 115 liter per fő per nap vízfogyasztásból. Körülbelül 3 liter az, amit valójában megiszunk. A többit azt egyrészt mosdásra, mosásra, konyhában, WC-ben és a többi. És ebben az időszakban pedig, ezekben a nagyon forró napokban, hát, ha még menet közben szerzett valakiben medencét, akkor esetleg akár azt is töltögetheti. De egyébként alapvetően locsolásra, és egy újabb fejlemény, mert azt azon egy picit elcsodálkozott a szakma, hogy igen, egy 20-30 évvel ezelőtti időszakhoz képest, amikor egyébként 200 litert fogyasztottunk fejenként, a dinnyét a fürdőkádba hűtöttek, meg hasonló dolgok voltak, mert hogy a víznek egyrészt nem volt ára, másrészt még nem mérte senki. Ehhez képest ugye kevesebb, mint a felére csökkent le, ez a bizonyos 100 literre, hogy azóta miért kezdett újra emelkedni, és az egyik oka az persze az, hogy a vízdíjak 15 éve gyakorlatilag változatlanok.
Közben volt egy 25%-os infláció néhány évén.
Hát nem, hát 2010-hez képest, ja, hát akkor 100. Összességében 100%-os volt az infláció, tehát a egy főre vagy a családi háztartásra jutó költségek a korábbi nagyjából átlagosan 3%-ról ma a mai napra átlagosan 1% alá estek vissza. Tehát, de most ebben a részében nem szeretnék annyira belemenni. A lényeg, ami lényeg viszont, hogy hűtésre is használják a akár vidéki, de akár budapesti környezetben. Tehát az udvartér, a kövek, a teraszok hűtésére.
De mi ez a porlasztós hűtés?
Akár porlasztós, vagy akár slagon keresztül. Egy nagyon érdekes összefüggésre szeretném felhívni a figyelmet. Általában szoktunk beszélni a víz és az energia kapcsolatáról. És Európai Uniós törekvések mentén, meg egyáltalán a klímaváltozás megelőzése, tehát a karbonkibocsátás, vagy akár a víz, vízi közmű szolgáltatás, vagy a szennyvíztisztítás legyen karbonsemleges, tehát energia semleges. Beszélünk erről akkor, amikor egyébként egy köbméter, egyébként egy tonna víznek a kitermelése, tisztítása, a háztartásokhoz való, vagy az ipari felhasználókhoz, közületekhez való eljutatása, és annak az energiaigénye nagyjából 1 kWh, ugyanez a helyzet a szennyvíz oldalon, viszont, és ez egy nagyon érdekes aspektus, 1 liter víznek az elpárologtatása, hogyha mondjuk egy tea főző vagy tea vízforralót úgy bekapcsolva felejtünk, kinyitott állapotban, mondjuk egy 1 kWh-s, 1000 wattos teljesítménnyel, akkor nagyjából 40 perc alatt párolog el. Most ugyanezt a hőt veszi föl a környezetéből, amikor elpárolog. Ez 1 liter. Ehhez képest 1 köbméter, az 1000 liter. Tehát 1 köbméter vízzel 700 kWh-nyi energiát tudunk elvonni a közvetlen környezetünkből. Tehát ez egy olyan hűtőhatás, ami ha van, vagy ha lenne, mert a helyzet az, hogy időközben nincs, tehát ott, ahol ugye korlátozni kell, vagy éppenséggel azért mert, és itt két okot különböztessünk meg. Az egyik az a vízkészlet, hogy egyáltalán van-e víz a felszín alól, vagy éppenséggel Budapesten, mondjuk a Dunából, főleg úgy, hogy szélsőségesen alacsony dunavízállások tudnak lenni, a folyóvíz medre is süllyed folyamatosan, tehát van-e egyáltalán víz. És a másik dolog pedig, hogy az ellátó rendszerek, az infrastruktúra, az fel van-e készülve arra. Itt Budapesten például a mondjuk normál időben napi 400-400 pár tízezer köbméter per nap vízfogyasztás, az ebben az időszakban 600-650 ezer köbméterre, tehát 50%-kal nő meg. Ugyanez a helyzet vidéken is.
Uh-huh. Menjünk vissza egy pillanatra oda, hogy honnan van a mi vízünk. Milyen forrásból szokás ellátni a lakosságot, meg az ipart? Hol van az a víz, Onnan ki lehet ezt venni?
A hazai vízellátásnak a közüzemi vízellátás
az alapvető,
egyrészt vezeték, ez a vezetékes vízellátás, ennek a döntő forrása alapvetően a felszín alatti vizek. Itt a Budapest nagyon kedvező fekvéssel a Duna kavics ágya egy nagyon kiváló szűrést biztosít egy 2-3 hónapos elérési idővel a Duna vizét gyönyörűen megszűrve, gyakorlatilag abszolút iható minőségben tudunk hozzáférni ehhez a vízhez. Más területeken mélyebb fúrások, rétegvizek 200-300 méter mélyről jönnek föl, egyébként részben pont ugyanolyan vízbázisokról, mint ahogy ahonnan a palackozott vizet, az ásványvizet is ellátják, szolgáltatják. És ezek részben tartalmazhatnak például a Dél-Alföldön, az ország néhány más részén is arzént, vagy éppen más olyan szennyezőanyagokat, amelyeket elő kell tisztítani, és ezt követően lehet ivóvízként szolgáltatni. És ugyanezt fogyasztják adott esetben a közületi vagy ipari felhasználók, kivéve akkor, hogy ha és amennyiben nem úgy gondolják, hogy hát ők mégse szeretnék az emelt vízdíjat, mert a nem lakossági fogyasztók számára itt a közelmúltban volt egy jelentősebb vízdíjemelés, megfizetni, hanem maguk fúrnak kutakat, és akkor egyébként készlet szempontjából, tehát magát azt, hogy kitermeljenek egy köbméter vizet, azért ők is 9 forintot fizetnek köbméterenként. Tehát meg kell különböztetni a szolgáltatás, az infrastruktúra, az energia, a szolgáltató személyzetének, karbantartás, hibaelhárítások, csőtörések, egyebeknek a költségét, plusz a víz készletértékét. Ugyanez mondjuk a mezőgazdaság esetén gyakorlatilag 0 forint.
Zárt rendszerben van a víz, tehát ha én elkezdek valahol kutakat fúrni, akkor törvényszerűen el fogok szívni más területekről vizet?
Alapvetően igen. Mondanám úgy általában, hogy igenis, meg nem is, mert egyrészt a különböző rétegeket, különböző geológiai képződmények, ilyen úgynevezett vízzáró rétegek, agyagosabb rétegek egymástól elzárhatják, viszont hosszabb távon, akár több száz kilométer távolságra is össze vannak kapcsolva ezek a rendszerek. Emlékezetes ebből a szempontból a Dunántúli középhegység, a karsztvidék, ugye amikor a bányászat okán Tatabánya, Tata környékén termelték ki a vizet azért, hogy a mélyebb rétegekből lehessen bányászni.
Bányászok ne fulladjanak meg, amikor lemennek.
Igen. És akkor kiszáradt például a tapocai tavasbarlang, vagy elkezdett a évízi forrásnak a vízhozama lecsökkenni, vagy éppen a budai hőforrásoknak a kapacitása is megváltozott. Tehát ezek össze vannak kötve horizontálisan is, és egy rosszabb hírünk van, hogy tudnélik a kontrollálatlan fúrások okán ezek vertikálisan is összekapcsolódnak, és egyébként vannak olyan jelentős vízbázisok, megyei jogú városok vízbázisai is szennyeződtek el oly módon, hogy új vízbázisokat kellett nyitni, és adott esetben több 10 kilométer távolságról oda juttatni.
Tehát, hogyha átfúrok egy vízzáró réteget, akkor nem csak a vizet tudom onnan kivenni, hanem le tudom vinni felülről az összes szennyezést is.
Lemegy,
és akkor az ott a vízzáró réteg alatt, akkor megy tovább?
Akkor megy tovább, igen. Igen, pontosan.
A folyók vízszintjének csökkenése az egyenes arányosságban áll a kivehető víz mennyiségével. Még tanultam a közlekedő edények elvét, azok általában szintbe szoktak lenni egy idő után, hogy az egyikbe több van.
Alapvetően igen, és ez a, tehát a folyók egyrészt vízjárása, másrészt pedig a folyó medrek a felső szakaszokon kialakított erőművek, víztározók, egyebek okán a hordalék utánpótlás megszűnik, és a folyamatos hordalék elmosódással gyakorlatilag a maguk a medrek is süllyednek. Plusz ráadásul például nyári időszakban kritikusan alacsony tud lenni a folyók vízszintje, és akkor adott esetben a parti szűrésű kutak, amint említettem itt akár Budapest vagy Duna mentén különösen, több térségben, több településnél is, kutaknak a fenék, a pad szintje, ahol ilyen csápok nyúlnak ki, és a kavicsból szűrik meg a vizet, adott esetben a folyó vízszintje olyan kritikus mélységbe tud csökkenni, hogy már nincs megfelelő ráfolyás ezekre a kutakra. Úgyhogy ez is egy megújítást igényel. És egyébként pedig, és akkor én azért visszatérnék erre a kritikus állapotra és a fogyasztás korlátozására, hogy tudnélik maga az ellátó rendszer, ez a vezetékhálózat, ez a nagyjából a vízvezetékhálózat, ez egy kb. 60 ezer kilométer hosszúságot tesz ki. Ennek közel az 50%-a, még a 60-as, 70-es, 80-as években épült aszbeszt-cement csövekből áll. A tervezett élettartamunknak abszolút a végén vannak. Az energiahivatal hivatalos tájékoztatása szerint a 80% ezeknek a vezetékeknek kritikus, fokozottan kritikus állapotban van, folyamatosan növekvő csőtörésekkel, ennek megfelelően vízhálózati veszteségek, részben fel nem tárt, meg nem jelenő.
Folyik, csak nem tudják folyik, hova.
Hogy, igen, hát én szoktam néha úgy fogalmazni, hogy ez egy ugyan költséges, de a település vízháztartásához az altalaj öntözéshez valamelyest hozzájárul. Ez most kérem, ne vegyük viccesre.
Ugyanis van egy nagyon csepegtető öntözést csináltak volna lent.
Van egy nagyon tragikus fejlemény, hogy tudnélik például a kis településeken, és én is egy kis faluban születtem, ahol amikor is a faluba megérkezett a vezetékes víz, akkor ugye a korábbi víz egyensúly a kutakból kimert, ki felhozott víz, és az elhasznált, ha ebben visszaszikasztott víz, talajvíz egyensúlya felborult, ugye behozták a vizet, az ott helyben került elszikasztásra, és vízdombok alakultak ki a települések alatt, és most pedig a csatornák megépítésével, meg a felszíni vizek erőltetett elvezetésével gyakorlatilag kiszáradtak az én szülőfalumban is, az pedig a Duna mellett van, kiszáradtak a kutak. Tehát abból a kutból, amiből a nagyapám még bőszen, meg jó magam is hoztuk fel a vizet, abban most nincsen víz, mert egyszerűen rosszul gazdálkodunk vele, akár legálisan, akár illegálisan bekötjük a csatorna rendszerbe, csak hogy szabaduljunk meg tőle.
Megütötte a fülem az aszbeszt, cement, cső kifejezés. Most erre mindenki nagyon érzékeny, mert az ország egy részén olyan kőzet most van, éppen, amiben most éppen az aszbeszt, cement, csőnek ilyen kockázata van, abban víz megy, az elvileg nedves, az nem fog kiporzani.
Igen, abszolút, tehát én ezzel nem a tekintetben riogatnám a társadalmat, hogy akkor egészségtelen lenne a víz. Jó magam, egyébként mellettem is csapvíz van, és az ország bármely területén, bármely településen a csapvizet iszom, szomszédországokban is, mondjuk legutóbb Szerbiában azért egy kicsit megbicsaklott a kezem, amikor tehát az európai EU-s határérték 30-szorosát meghaladó arzén koncentrációjú vízből főtt teát ittam, de azt mondtam magamban, mindegy, egyszer kibírom. Szóval a lényeg az, hogy alapvetően iható, és emiatt nem aggódnék. Az viszont szabályozás és megfontolás kérdése, hogy egyáltalán ezt az aszbesztet egyébként ott tartsuk-e, vagy ott hagyjuk-e a földben, mindenképpen hozzá kell nyúlni. Tehát ezek a vezetékek, ezek az élettartamuk végén vannak. Tehát ez ellátás, biztonsági kockázat.
De a hivatalos élettartamuk végén vannak, vagy hát azt tapasztaljuk, hogy annál még az évtizedekkel tovább is bírják?
Nem, itt már nincs tovább. Itt már nincs tovább évtizedekkel. Természetesen a víziközmű szolgáltatók mindent elkövetnek azért, hogy ezeket a vezetékeket is még életbe tartsák. De például, ha már többször hivatkoztam a szülőfalumra, a polgármester volt osztálytársam, aki egyébként így Szegről végző vízépítőmérnök is, volt, őt már többször majdnem meglincselték, mert az a távvezeték, ami odahozza a faluba a vizet, az is ugyanebből az aszbesztcementcsőből van, és hogyha azon egy csőtörés van, már pedig egyébként egyre gyakrabban, akkor az egész falu átmenetileg akár több órára vagy egy napra vízellátás nélkül marad. Tehát ezzel nem lehet viccelni.
A csere az azt jelenti, hogy teljesen új infrastruktúrát építenek?
Ezt kellene, hogy jelentse, ugyanis lassan eljutunk oda, és ezt tekintetben több olyan szakasz is már azonosítható, ahol évente egy adott utcában többet költünk eseti kiszállásokra, feltárás, felbontás, és egy-egy cső darabnak a cseréjére, úgy összességében, minthogyha a teljes utcát kicserélnénk, és ennek akár banki finanszírozásból vennénk az úgynevezett évesített költségét.
Kinek a tulajdona az a cső?
Ez egy nagyon fontos kérdés. A jelenleg hatályos víziközmű törvény szerint vagy az állam, vagy az önkormányzatok, tehát közösségi tulajdonban kell legyen az infrastruktúra. Jellemzően egyébként maga a szolgáltató is, de a kettő egymástól elkülönül. És a víziközmű szolgáltatóknak egy nagy része az elmúlt 3-5 évben átadta a szolgáltatás jogát, és önkormányzatok adott esetben az infrastruktúrát is az államnak, és most nagyjából a víziközmű szolgáltatóknak a fele az állami tulajdonban van, mármint a szolgáltató, de ezek a szolgáltatók is rengeteg önkormányzati tulajdonban lévő hálózatot üzemeltetnek. És az ellátás felelőssége az egyébként a tulajdonos tulajdonjoghoz kötődik. Adott esetben az önkormányzatnak a feladata és felelőssége, hogy a vízellátást biztosítsa, és az ő feladata ezeknek a rendszereknek a pótlása. Viszont az önkormányzatoknak abszolút nincsen rá forrása, az EU-s támogatások ilyen pótlásokat nem finanszíroznak, ebből nem lehet, még akkor sem, hogyha most a pénzcsapok megnyílnak, és gyakorlatilag az állami források is nagyon-nagyon korlátozottak az elmúlt időszakban is, és itt a közeljövőben sem látszik az, hogy egyébként, hogyha ezt a víz és csatorna rendszert, hálózatot a kutakkal, a víztisztítókkal, illetve a végén a szennyvíztisztítókkal nézzük, akkor kb. 30 ezer milliárd forintba kerülne ezeknek a pótlása. És ebből mondjuk csatornahálózat és szennyvíztelepek jelentős számban létesültek az elmúlt 20-25 évben. Viszont a vízellátó hálózatoknak, ahogy az előbb hivatkoztam itt az energiahivatali nyilvántartása is, 80%-a az nagyon sürgősen pótlandó, cserélendő lenne.
Van egy törvényünk van, és annak van egy néhány évvel későbbi módosítása, ami a víziközművekről szól. Ezt onnan tudom, hogy az önök honlapján ez el van látva magyarázatokkal is, hogy mit kell ilyen erről gondolni. Nem lehet kikényszeríteni az üzemeltetés biztonságos szintre hozását? Abban a törvény elején vannak ilyen alapelvek, amiben az is benne van, hogy ezeket biztonságosan kell működtetni.
Hát az üzemeltetőknek tehát az üzemeltetők és a szakemberek a legjobb tudásuk szerint a legtöbbet, sőt a valójában elvárhatónál többet is teljesítettek. Az elmúlt gyakorlatilag 15 évben, de az elmúlt 8-10 évben egészen biztosan már a reményvesztés küszöbén voltak, hogy hogyan lehet azt elvárni üzemeltető társaságoktól, és az ott dolgozóktól, nagyjából 20 ezer ember foglalkoztat, hogy egyébként árbevétel szempontjából egy most már ugye 15 évre visszatekintő, nagyjából azóta eltelt időszak 100%-os inflációja mellett változatlan díjért szolgáltassanak, adott esetben energia ár robbanással is, sok mindennel is terhelve. Itt ők maximálisat teljesítenek. A feladat és a felelősség, még egyszer, az önkormányzatoké és az állami, tehát a tulajdonosé. És hogyha erre nem biztosítja megfelelő forrást, márpedig Ennek a forrása egyébként az üzemeltető felé való az infrastruktúra átadása alapvetően két formában lehetséges. Az egyik, hogy bérbe adja, bérleti díjat szed, amiből majd egyébként a pótlásokat, illetve ezeket a felújításokat elvégeztetné, vagy vagyonkezelésbe adja. Ez azt jelenteni, hogy ez bekerül a szolgáltatónak a könyvelésébe is, és ott képződik meg az értékcsökkenés, és ott abból majd pótlásra lesz fedezet. De gyakorlatilag például az állami szektorban az állam elengedte, és per pillanat is ez az állapot, a visszapótlási fedezetnek a beépítési kötelezettségét a díjba, mert különben egyébként, ha ez beépült volna, akkor nettó veszteségesek lennének, mint ahogy egyébként a víziközmű szolgáltatók jelentős része nettó veszteséges.
Nem olyan, mint hogyha én nem tennék félre időnként pénzt, hogy az autómba cseréljek.
De ez abszolút ilyen, és ennél súlyosabb a helyzet, hiszen itt gyakorlatilag a fogyasztók, és bocsánat, azt azért tegyük hozzá ez a Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetséghez, hogy ez nem a vízi közmű szolgáltatók érdekképviseleti szervezete. Tehát ebben benne vannak az egyetemek, az akadémia tudományos szférája, vannak benne vízi közmű szolgáltatók is, vízipari vállalatok, nemzetközi kapcsolatokkal, az Európai Vízügyi Szövetség volt elnökeként is, mondom ezt, és a szomszéd országokra is kitekintve, majd egy apró észrevétel, hogy akár a Duna régióban, a Nyugat-Balkán legmélyebb bugyrait is tekintve, nálunk a legalacsonyabb a vízre, víziközmű szolgáltatásra költött pénz. Kevesebb, mint a családi jövedelem, lakossági jövedelemnek az 1%-a, ami az elmúlt 10-15 évben, ugye ráadásul még harmadára, mármint legalábbis arányában egy korábbi 3%-ról most arra 1% alá csökkent. A lakosság érzékeli ezeket a csőtöréseket, egyébként az ipar is, tehát valamennyi nevezzük fogyasztónak, vagy a társadalmi szereplőknek, és kész is áldozni. Egy 5000-es mintán mértük 2020-ban, és most idén tavasszal mértük vissza azt a hajlandóságot, hogy hagyjuk-e a jövő nemzedékére a csőhálózatoknak a megújítását. Tehát ezt a bizonyos, hogy majd az unokám eldöcög a Trabanttal, vagy nem tudom micsoda, és addig teljesen lelakom. És 2020-ban 80% fölött, most 90% fölött mondta azt, hogy nem, álljunk bele, még akkor is, hogyha ez többe kerül. És van még egy aspektus, hogy tudnélik a nagyvárosokban, nagy településeken, nagyobb lakossűrűség mellett, itt Budapesten például körülbelül 4 méter vezeték jut egy lakosra, ugyanez kis településeken, ilyen néhány száz vagy néhány ezer fős településeken, akár 20-30-40 folyóméternyi vezeték egy lakosra. Ennek a pótlási költsége is nagyobb, magasabb, és az üzemeltetési költsége is. És a díjak, a vízdíjak jellemzően egyébként kis településeken magasabbak, e tekintetben sincs például egy országosan áttekinthető vagy rendezett, gyakorlatilag a 2011-es, 12-es víziközmű törvény nyel. A korábbi, az árhatóság, akkor az önkormányzatok voltak, a 3200 település, nem tudom, volt, ahol mondjuk megyei szinten, vagy bizonyos üzemeltetői szinten egységes vízdíjak voltak, de több ezer különböző vízdíj volt, és csatornadíj, és van ma is érvényben, és e tekintetben például ez a bizonyos szolidaritási készség, hogy a kisebb településeken is hozzáférhessenek az emberek a vízhez, egy egységes vízdíj iránti nyitottság a lakosságban is megvan. Ugye bevezetése került a nem lakossági fogyasztásra, egy viszonylag jelentősen megemelt vízdíj, és egységes, országosan egységes, ugyanezt a lakosság irányába is meg lehetne lépni, és erre egyébként a lakosság nyitott is.
Mértek a lakosságban olyan mértékű közbizalmat, ami azt mutatja, hogy bíznak abban, hogyha van egy emelt vízdíj, ami még a szolidaritási elvet is magába foglalja, akkor azt senki nem fogja ellopni, hanem minden be lesz építve, ahova be kell, hogy építsék?
Az a, hogy úgy mondjam, feltétel, vagy az az elvárás mértük, és ez visszaigazolódott a lakosság részéről, hogy a magasabb vízdíjhoz egy nagyobb, magasabb szolgáltatás minőség, akár a víz minősége tekintetében, például, hogy egyébként a lakossági hozzáállásról el tudom mondani, hogy minden harmadik honfitársunk nem nyúl a pohárral a csaphoz, és fogyasztja közvetlenül a csapvizet.
Remek marketingje van az ásványvíznek. Százszor annyiba kerül, és mégis pontosan, sokan azt választják.
Társadalmi szinten egyébként többet fizetünk érte, mint a lakosság. Itt egyébként a napi 100 liter vagy 115 liter időközben vízfogyasztásért. Tehát van egy ilyen összekapcsolás, hogy igen, költség arra. Én azt olyat nem mértünk közvetlen, hogy egyébként milyen garanciákat kérnének, de hát egyrészt van az energia és víziközmű szabályozási hivatal, aminek a rendelkezésére áll minden információ. Ők egyébként látják azt is, hogy az infrastruktúra pótlások gyakorlatilag teljesen elmaradnak, és halmozódik a görgetjük magunk előtt az egyébként gördülőfejlesztési tervezés keretében megtervezendő és részben megtervezett pótlásokat, fejlesztéseket. Látja a lakosság a problémákat is. Volt olyan kérdésünk is, hogy az elmúlt évben, tehát egy éven belül volt egy csőtörés a közvetlen környezetében, erre mondjuk 40% volt 2020-ban, és most 60% fölött vagyunk 2026-ban. Amellett, hogy mondom, egyébként a statisztikák is ezt mutatják és látjuk. Szóval a lényeg az, hogy azt gondolom, hogy a társadalomban meg lenne erre a nyitottság megfelelő kommunikáció esetén, és tulajdonképpen ezért is örülök a felkérésüknek a mostani beszélgetésre.
A csatornázás az a víz, ivóvíz hálózattal párhuzamosan kell megcsinálni?
Gyakorlatilag...
Hogy elég egyszer az egyiket, aztán majd, amikor lesz rá pénz, akkor megcsináljuk a másikat.
Hát egyrészt, hál' Istennek az elmúlt 20-25 évben, még az uniós csatlakozás előtti időszakra visszatekintve is indultak már komoly csatorna fejlesztési projektek. Ma a lakosság 97%-a van hálózati vízellátásra kötve, és 87%-a előtt pedig megvan a lehetőség arra, hogy rákössön a csatornára, a közcsatornára. Azért mondom ezt ilyen faramú cím, mert egyébként nem köt rá mindenki, mert hogy akkor majd csatornadíjat kellene fizetni. Ennek elvileg meg lennének, vagy megvannak a kikényszerítő eszközei, viszont nem mind a jegyzők, polgármesterek nem okvetlen élnek ezzel a lehetőséggel, de mondjuk, hogy ez megvan. Meg kell, hogy legyen, ugyanis ha a beszélgetés első részében beszéltünk arról, hogy a szennyezés az mind horizontálisan, tehát a talajvíz valamilyen irányú, oldalirányú mozgásával, és vertikálisan a különböző rétegeket elérve, vízzáró rétegeket áttörve, lejjebb, alacsonyabb, mélyebb rétegekbe is lekerül, akkor gyakorlatilag magunk alatt szennyezzük el a legalapvetőbb kincsünket. És tesszük egyébként ugyanezzel a kincsel, ha és amennyiben például, és ha a csatornázásról beszélünk, akkor az egy dolog, hogy a szennyvizet vezessük el, viszont elvezetjük a csapadékvizeinket is. És ez részben egyesített rendszerű csatornák esetén, ahol a csapadékvíz eleve tervezetten is a szennyvíz csatornába került, vezetjük el, de részben illegálisan, nagyon sok településen tapasztaljuk azt, hogy az egyébként normál idei, tudom én, néhány száz, vagy mondjuk legyen 500 köbméter per nap szennyvíz mennyiség száraz időben, 1000-1500 köbméterre ugrik föl egy csapadékos esemény kapcsán.
Pedig ami, nem pisiltünk annyival többet.
Hát az biztos nem, tehát ez gyakorlatilag az illegálisan bevezetett. És ebből fakadóan egyébként ez járult részben hozzá ahhoz, amit az elején már említettem, hogy a falusi kutakból, az ásott, vagy akár a furt kutak, alacsonyabb rétegbe furt kutakból is eltűnik a víz. eltűnik alulunk a víz.
Azt a módszert látják még, hogy aki nem köti rá magát a csatorna hálózatra, pedig megtehetné, hanem ilyen udvari szikkasztót épít. Annak az alja azért úgy van megcsinálva, hogy ki lehessen ütni.
Mert azok alapvetően így szinte kizárólagosan azt gondolom, hogy ez a helyzet, és ezzel kapcsolatban mondjuk például, egyébként hazai példa is van arra, hogy ezek arról még nem beszéltünk, hogy egyébként a vízi közmű infrastruktúra a világon az összes infrastruktúra közül a legdrágább. A vízi közmű infrastruktúra, ugye itt az egy köbméterről beszéltünk, hogy ez egy tonna, tehát Budapest esetén 400 ezer tonna, az 20 tonnás kamionokkal 20 ezer kamiont jelentene, ami Bécstől Budapestig áll végig az autópályán, és vár arra, hogy bejöjjön. Ehhez képest a vízvezetékek jellemzően 1 méter mélység alatti fektetéssel, a csatornák meg akár 2-3-4-5 méter mélyen az út alatt. Az utak felújításában, mondjuk egy budapesti 6000 kilométeres úthálózatban évente 1%-ot nem érünk el, 50-60 kilométernyi úthálózatot, út felszínt sem tudunk felújítani. Képzeljük el azt, hogy ehhez képest, ha cserélni akarjuk a csővezetéket, akkor ki kell ásni, mondjuk vannak úgynevezett kitakarás nélküli valamilyen csőbélelés, tehát olyan rekonstrukciós eljárások, amik
szűkebb lesz, de legalább
valamivel szűkebb lesz, de egyébként ez nem probléma különböző okok miatt, részben azért, mert a vízfogyasztás lecsökkent, de a város működő képességének az élhetősége is egy kérdés, és egyébként viszont azokkal a tempókkal, amelyek felújítási tempóval, amivel most az elmúlt 10-15 évben, 20 évben nyúltunk ezekhez a rendszerekhez, a vezetékhálózatainknak az 1-2 ezrelékét sem újítottuk meg, ami azt jelenteni, hogy 500-1000 évig kellene, itt felvetődött a kérdés, hogy kibírjuk-e a következő 10-15 évet, hát a következő 50-et, meg az 500-at, meg az 1000-et, meg egészen biztosan nem.
Tehát az volna a logikus megoldás, hogyha ahol útrekonstrukció van, ott azon a szakaszon egy csatorna rekonstrukció
is
lenne.
De ez egészen biztos.
De akkor nem kéne kétszer ásni.
Egészen, pontosan. Ráadásul ugye a költségnek, egy jelentős részét, a vezetéképítési költségnek a jelentős részét, azt éppen az út felbontás, út helyreállítás, az ott esetben a talajvíznek a süllyesztése, csökkentése teszi ki, tehát ezeket mindenképpen össze kell hangolni. Ez egyébként helyben koordinálandó feladat, itt a tulajdonosi viszonyoknak az összetettsége okán ez kérdéses lehet, de a nagy helyzet az az, hogy egyelőre jelentős léptékben nem jutunk idáig el, mert egyáltalán nincsen rá forrás. A víziközmű szolgáltatási díjon belül ennek a fedezete, ez nem képződik meg, mármint a felújításnak a fedezete. Sem a kvázi bérleti díj, vagy az amortizációs környezetben.
Tehát, hogy tudjunk félretenni arra, hogyha később. Mennyibe kellene kerülnie? Van egyetlen ilyen számítás, egy liter ivóvíznek, hogyha a szolidaritási elvet is figyelembe vesszük, ahhoz, hogy a csatorna és ivóvíz rendszerünk hosszú távon működőképes legyen. Mondjuk most mennyibe kerül? 50 fillér egy liter? Vagy mennyi? Nem, mennyibe kerül?
Egy liter, ugye tehát itt ezres szorzóról beszélünk. Ugye a Budapesten egyébként 22 fillér, vagy 23 fillér, egyébként bocsánat, áfástól, 27%-os áfával. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy a vízhez való hozzáférés joga az alapvető emberi jog, akkor azt el nem tudom képzelni, illetve inkább európai kitekintésben azt mondom, hogy az uniós országoknak a több mint a felében csökkentett, ilyen 0 vagy 5-6%-os áfa terheli ezt a víziközmű szolgáltatást, hiszen itt az emberi joghoz tartozó jószágot, tehát egy alapvető élelmiszert, egyébként zárójel nagyon jól kiválóan ellenőrzött minőségi szolgáltatást, árut nyújtunk, egy alapvető élelmiszert 27%-os áfával terhelten. Tehát, hogyha ha megértem valamelyest a politikai döntéshozókat, hogyha az árhatóság őnáluk van. Ugye ezt az állam elvonta az önkormányzatoktól, sok önkormányzat egyébként már kiállt volna azért, hogy adják vissza, ők majd ott helyben megemelik, de nem. Tehát sajnos ez egy politikai kérdés, de akkor legalább az áfát le lehetne csökkenteni, és akkor mégiscsak képződne valamennyi fedezet. Hogy mennyibe kerülne? Egyébként rossz a kérdésfeltevés, elnézést, ezt így mondom, hogy mennyibe kerülne egy liter, mert sajnos egyébként az energiahivatal is így tetette fel a társadalom kutatóval a fogyasztói elégedettség méréseiben, hogy mennyit lenne hajlandó fizetni.
Bocsánat, én nem ezt kérdeztem, hanem, hogy mennyibe kell, hogy kerüljön.
De hogy egy liter
benne legyen.
Na, és egy liter, és az emberek a palackozott vízből kiindulva, mint ezt utólag visszamértük, hogy miért is adtak ilyen választ, ott 20 000-es mintákon mérték, 8 éve ezelőtt 46-47 forint per litert, országosan ez volt a válasz. Ez pedig 46-47 ezer forint per köbméter lehetett volna. Két évvel később már 60 forint fölött, tehát a hajlandóság is jelentős mértékben meg lenne. Egyébként, hogy mennyit kellene, ezt pedig én abból vezetném le, hogy ezt a bizonyos az elmúlt évtizedben lezajlott a 90-es évek óta nagyjából 2000%-ot meghaladó infláció okán, tehát azok az infrastruktúrális létesítmények, amik a 70-es, 80-as években épültek, a korábbiakról nem is beszélve, azok nem csak az érték, klasszikus értékcsökkenéssel vesztették, amortizálódtak és értékcsökkenéssel vesztették az értéküket, hanem az infláció gyakorlatilag lenullázta őket. Tehát ahhoz, hogy reálisan a vízdíjban értékcsökkenés, illetve bérleti díj képzési ágon a fedezetet meg lehessen képezni, ezért volt szükség egyrészt egyfajta leltár, mármint hogy hol vannak vezetékeink, milyen állapotban vannak, milyen anyagból, és a többi, és a többi, és a pótlási értékeik és a vagyonértéknek a meghatározására. És ebből azt látjuk, hogy ha mindent ma kellene megépíteni, az 30 000 milliárd forint lenne. És hogyha ezt egyenletesen azt gondolnánk, hogy 50 éves várható élettartammal, pedig ebben vannak gépek is, meg berendezések, szivattyúk, sok minden, érték csökkenteni, akkor ez azt jelenteni, hogy éves szinten körülbelül 600 milliárd forintot kellene a rendszerekre költeni. Márpedig a jelenlegi éves víziközmű szolgáltatási árbevétel az körülbelül 500 milliárd forintot tesz ki. Tehát nagyjából egy egyenletes értékcsökkenés és pótlási ütem mellett egy a jelenlegi vízdíjaknak, csatornadíjaknak körülbelül a kettőszöröse adna megfelelő fedezetet egy egyenletes pótlásra, de mondhatjuk ezt akkor, amikor egyébként azt látjuk, hogy amit már említettem az energiahivatali nyilvántartásból is, hogy a hálózatoknak a 80%-a már most kritikus állapotban van.
Volna-e szakmai értelme a víz díját vagy árát progresszíven meghatározni? Ivásra olcsó, fürdőzésre kicsit drágább. Habfürdőcskézésre, ahol nagyobb mennyiség kell, megint egy kicsit drágább. Autómosásra még drágább. Medencetöltésre meg a lehető legdrágább.
Nyilván ilyen szinten nem lehet szétválasztani egy adott fogyasztónál, hogy mire használja a vizét, viszont azt a volument, azt igenis lehet mérni, és ez ebben a fővárosnak, a fővárosnak a javaslata, egyébként európai, meg a világ viszonylatban is elmondható, hogy számos hasonló kezdeményezés, illetve gyakorlat is létezik, hogy azt a minimális mennyiséget, ami tényleg az emberi lét fenntartásához, nem csak az iváshoz, fürdés, bizonyos higiéniai egyebekhez szükséges, tehát azt a mennyiséget kedvező áron, vagy akár nagyon kedvező áron, és egyébként abszolút progresszíven megjeleníteni. És itt van még egy nagyon fontos elem. Alternatív víz készletként ott lenne a csapadékvíz. Egy 100 négyzetméteres, nevezzük kádárkockának, vagy mindegy kertesháznak, A tető felületére egy 500 mm-es éves csapadékvíz mennyiség, az ugye fél méter, tehát az egy éves szinten 50 köbméternyi csapadékvízből lehetne gazdálkodni. Ez körülbelül megegyezik azzal a vízmennyiséggel, amit abban az átlagosnak mondható háztartásban egy éves szinten elfogyasztunk. Tehát egy igenis jelentős, ugyan időben nem egyenletesen jelentkező, ugye most éppen itt a nyári időszakban éljük azt a vízhiányos, és egyébként forró és hűtése, és a locsolásra is csapvizet használunk időszakot. Ehhez képest a csapadékvízzel igenis lehetne gazdálkodni, és most erre nem mondom először a jó példákat, előbb azt az körülményt említeném meg, hogy az Európai Unióban és hazánkban is létező víz keretirányelvek a szennyező, illetve a használó fizet elvet fogalmazzák meg. És e tekintetben mondjuk az, hogy egy konkrétan az én irodámból, ahogy kinézek, de itt is ugye fölöttünk is, meg a szomszédságban itt vannak 10 emeletes épületek, hogy egy 10 emeletes épületben amiben mondjuk egy 100 négyzetméteres lakás ugye 10-szer ismétlődik meg, tehát egy lakásra jut csapadék felfogó lapos tetőként 10 négyzetméter, hogy az ugyanannyit fizessen, mint egy kertesház, de ennél sokkal rosszabbat mondok, mint egy bevásárlóközpont. Itt a szomszédságainkban, itt is, ott is, amott is, mindenütt, ott vannak a bevásárlóközpontok, hatalmas lapos tető, burkolt parkoló és a többi, és nem fizet senki, és főképp ők nem fizetnek a csapadékvíz elvezetésért, hanem kifizeti meg a vízfogyasztás alapján kiszámlázott csatorna díjban fizetjük ezt meg. Németországban ez terület alapon, műholdas felvétel alapján a Kelet-Német Egyesüléskor a csatornadíjat lecsökkentették a vízfogyasztás arányost, és valamennyit, összességében egyébként alacsonyabbak lettek a csatornadíjak, valamennyit a terület arányosan kiszámláztak, és egyébként például a bevásárló központok, azok meg akár iparvállalatok, akár több 1000 négyzetméteres felületeikkel, meg tetőikkel tudhatnának, és kellene is, hogy fizessenek.
Az úgynevezett szürke víz hasznosításának vannak jól hasznosítható, kialakult módszerei, vagy dupla hálózat kell hozzá, vagy eleve úgy kell megcsinálni az épületet, tehát akinek köszön. Már nem olyan, az már ne kezdjen bele?
Én mondanám, hogy nem, mindenek előtt igen, vannak, abszolút vannak megoldások, műszaki megoldások abszolút léteznek. Az alternatív víz készletként a tisztított szennyvíz, vagy éppen a szürke víz, tehát a mosógépből, vagy az zuhanyzóból használt vizet még mondjuk vécőblítésre lehet használni, csak azt be kéne tározni, azt valahogy vissza kéne forgatni, és annak valamilyen dupla hálózatának kellene lenni, és a jelenlegi vízdíjak mellett, amiben az alap közösségi vízvezeték hálózatnak a költsége sincsen benne, emellett ezek soha meg nem térülő. Tehát ennek gyakorlatilag jelentősége nincs. Ugyanez vonatkozik például akár a mezőgazdaságban a tisztított szennyvizeknek az újrahasznosítására, hiszen ha maga a tisztított szennyvíz nagyon sok esetben már a jelen állapotában is lehetne használni öntözésre, különböző növényfajoknak a termesztésére, csak hogy azt el kellene szállítani valahova. És ahhoz képest, hogy bárhol helyben lefúrható a kút, és ingyen 0 forintért kitermelhető a felszín alól a felszín alatti vízkészlet.
Bolond lenne bárki szállítatni.
Gyakorlatilag nem történik meg. Tehát így tulajdonképpen akár a kormányzati, vagy a szakigazgatási kommunikáció, vagy a szakmai szervezeteknek az általános figyelemfelhívása, vagy akár kezdhetjük és kezdjük, mondanám, hogy óvodáskortól, de egyébként rendszeresen visszatérően a föld, napja, meg a vízvilág napja alkalmából látogatunk szakembereinkkel iskolákat, alsó tagozat, felső tagozatosok, különböző korosztályok felé. Nagyon élvezzük, nagyon szeretjük, nagyon lelkesek. Csak hogy mire oda jutnak, vagy oda jutnánk, hogy adott esetben ennek valamilyen foganatja legyen, eljutunk oda, hogy és egyáltalán a pénztárcánkon észrevesszük?
Utolsó kérdésem. Tisztítható-e úgy Magyarországon a szennyvíz technikailag, hogy az mentálisan is alkalmas legyen például egy velencei tó feltöltésére? Hogy az emberek ne azt mondják, hogy Uram Isten, tisztított szennyvízbe fürdök, hanem azt mondják, hogy ez jó.
Konkrétan igen, abszolút léteznek ezek a megoldások. Mi is terveztünk is, ezt most én részben cégesen is, meg partnerségben is mondom. A fővárosi vízművek üzemelteti a központi szennyvíztisztító telepet a Csepel-sziget északi csücskében, és az oda befolyó budapesti szennyvízből, a tisztított szennyvízből, megfelelő technológiai kialakítással, egy konténerizált berendezéssel készítettünk tisztított vizet, ivóvizet. És ezt bemérettük, palackoztuk, magát a berendezést egy világ találkozón kiállítottuk. Én magam egy héten keresztül az így palackozott vizet ittam, osztottam meg 5 világrész, 5 világvallás vezető képviselőivel. Senkiben nem volt semmi nemű fenntartás a dologgal kapcsolatban. Most itt a mentalitásra, vagy a mentalitásra visszautalva, ha valaki ezt a minőséget látja, vagy látná, vagy egyáltalán lenne, egyébként itt az is kérdés lesz, hogy milyen tisztított szennyvízről beszélünk. A Balaton környékén vannak jelentősebb települések, amiknek a tisztított szennyvízét adott esetben a Balatonba vissza lehetne engedni, mert egyébként olyan minőségűek, mármint a tisztított vizek. De egy másik dolgot említek azért, abszolút akár ivóvízellátási célokat szolgálóan a talajvíz visszatöltése, az egy abszolút bevett, és egyébként, ha mentális hozzáállásra gondolunk, akkor egy abszolút mentálisan is jól kezelhető, és minden további nélkül elfogadható valami, hogy egy adott szűrő kavics rétegbe visszaengedve, vagy arra ráengedve ezt a bizonyos tisztított vizet, aztán egy talajrétegen keresztül átszűrve juthat valahova el, de azért a mentális dologhoz hadd mondjam még hozzá, hogy Szingapúr ivóvízellátásának az 50%-a az a friss víz, és a másik 50%-a, ami a vezetékhálózatba bekerül, az a tisztított, újra hasznosított, a New Water címszó alatt fut, mi Rewater-nek neveztük a mi tisztított vízünket, de akár Amerikában a hálózatokban, tehát úgy közelítik meg, hogy nehogy már az egyébként sokkal kevésbé tiszta, mondhatnánk szennyezett, felszíni vizekkel, víztározókban lévő vizekkel keverjük össze azt a gyönyörűen megtisztított tisztított szennyvizet, hanem direkt a hálózatba táplálják be.
Köszönöm szépen a magyarázatot. Kovács Károly, a Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, az Inforádió YouTube csatornáján is úgy fogják hallani. Ha oda feliratkoznak, a következő beszélgetést már automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.